előadási hirdetés, ez egy vegyes műfaj lesz ma, fog segíteni nektek abban, hogy teljesebb életet tudjatok élni, és boldogabbak legyetek a bőrötökben. Ez egy jó kívánság, nem? Amen. Egy jó kívánság, örülök neki. Két helyről olvasunk igét. Az egyik ige szakasz, az alapigénk a Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a 33-as verstől, és majd a Filippiekhez írt levélből olvasok néhány ige szakaszt. A 4. rész 8. verse ki is van emelve, de a 4. részből több ige verset is fogok olvasni. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezet 33-tól. Hallottátok azt is, hogy megmondadott a régieknek, ne szegd meg az esküdet, hanem teljesítsd az Úrnak, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek sem az égre, mert az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábának zsámolja, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa, de ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szálát sem tehetett fehérré vagy feketévé. Ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. Minden további szó, gondolat a gonosztól van. A gondolatot már én tettem hozzá, ugye? Látom, ugye a szavaink a gondolatokból fakadnak. A Filippi levél 4. fejezete, 4. verstől így hangzik, Filippi 4:4-től. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békesség, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Az előző találkozáson már próbáltunk foglalkozni ezzel a gondolatkörrel, hogy a világi tudomány sok szempontból azokat a biblia igazságokat tárja fel, amelyek benne vannak a Bibliában, csak nem feltétlen szembesülünk vele, vagy nem feltétlen fogalmaztuk meg úgy, ahogy a tudomány föltárja azt a napjainkban. Ugye a pszichológia is nagyon, és a agykutatás, az idegrendszer kutatás nagyon előre haladott állapotban van, komoly fejlemények és eredmények vannak. Mi magunk is a teológián foglalkoztunk ezzel a gondolatkörrel. Az előbb az ő találkozáson föl kivetítettem már a képet, ezt a képet, a képernyőn látható képet, ugye, és kiemeltük a limbikus rendszert, amely az agynak egy diónyi része, a belső agynak egy diónyi része, és azt is megállapítottuk, hogy a világi tudományok azt mondják, hogy érzelmi a piros vonal, és értelmi alapon vizsgáljuk a dolgokat, és teszünk különbséget jó és rossz, ártalmas és pozitív gondolatok és impulzusok között. És azt állapítottuk meg, hogy a Biblia kiegészíti ezt még kettővel. Egyik dolog a lelkiismeret, amelyről beszél a Biblia, az Istentől adott alkotó eleme az embernek, a másik pedig az Isten ismeret, amely Isten kijelentett szavából, a Szentírásból, és legfőképpen pedig az ő fiából, Jézus Krisztusból és az ő ismeretéből származik az ember életében. Tehát nekünk keresztény embereknek legalább 4 vizsgálati eszközünk van, amelyel meg tudjuk ítélni, hogy a bennünk fölmerült gondolatok, azok ártóak vagy áldottak-e. A probléma az velünk, hogy néha megfeledkezünk ezekről a vizsgálati eszközökről, és testi módon éljük a keresztény életünket. Igazat mondok-e, amikor ezt mondom? Testiesen kezdünk élni, és a világi aspektusok határozzák meg az életünket. Testi reakció az, ha elszúrta a heteret, búvat bélelten ülsz itt a gyülekezetben, ahelyett, hogy megvallanád bűneidet, és adná hálát az Istennek azért, hogy Uram, köszönöm, hogy felismerhettem, hogy elszúrtam, és bocsáss meg nekem, tisztíts meg, adj nekem erőt, hogy ne így csináljam. Az ártó gondolat pedig az, ami belenyom téged a múltadba. Találkozol vele minden vasárnap. Vagy így, vagy úgy. Kérdés az, hogy ezeket a kövek lesznek belőle, vagy, és személyiségépítő kövek lesznek belőle, vagy elcsíped, és az Isten szerint való gondolatoknak adsz és adunk teret az életünkben. A kivetített ábrából, és ezzel kapcsolatban néhány információt még megosztok veletek, mindenképpen megállapíthatjuk, hogy úgy vagyunk megalkotva, és ez a tudomány is igazolja, hogy képesek vagyunk a gondolatokat befogadni, vagy elutasítani. Döntésképes képesek vagyunk, mérlegelésre képesek vagyunk, mint mondtam, ez a limbikus rendszer, amely ezt a döntést, ez a szétválasztás, az érzelmek és az értelem kapcsolatát megvalósítja, ez csak az emberben van, egyetlen emlős állatban sincs ilyen funkció, idegrendszeri agyi funkció, csak az embernek adta az Isten. És nyilván a Biblia ezzel kapcsolatosan sok kijelentést is ad nekünk, csak nem feltétlen mondjuk, hogy limbikus rendszer, hanem azt mondjuk, hogy a szív, az ember szíve. És a Biblia sok helyen beszél erről a funkcionalitásról, amelyet a szív, ugye nem kardia, nem a fizikai szív, hanem az ember szemis. Hát akkor néhány gondolat eleme foglalja össze. Hát akkor néhány gondolat erről a limbikus rendszerről, amely az agyunk alkotó eleme. A mély limbikus rendszer az agy középpontjához közel helyezkedik el. Méretéhez képest, ugyanis diónyi nagyságú, a nőké nagyobb, mint a férfiaké. Tömbe van funkciókkal, amelyek mind rendkívül fontosak az emberi viselkedés és túlélés szempontjából. Ugye emlékeztek, hogy az agytörzs, vagy az ősagy részről mondtuk azt, hogy az ösztönök alapvető szükség és a túlélési ösztönök helyezkednek itt el, és a külső agykéregi részhez közeli terület pedig a gondolkodás és tudás. A limbikus rendszernél az érzelmi gondolkodás, az emlékezés és az érzelmi szelekció, ez tartozik hozzá. Tehát jó nagyságú részéről van szó az agynak. Tön van funkciókkal, amelyek mind rendkívül fontosak az emberi viselkedés és túlélés szempontjából. Pozitív és negatív értelemben is érzelmekkel fűszerezi meg az életünket. Tehát mind pozitív, mind negatív irányban hatással van az ember fizikai életére, fizikai testére, a sejtjeire. A közérzetére hatása van az embernek, az agynak ez a része. És csodálatos az, hogy Isten igéje tanít bennünket, hogy hogyan működhet jól az ember, még akkor is, hogyha nem feltétlen fordítjuk le ilyen tudományos aspektusra, hanem teljesen hétköznapi értelemben foglalkozunk vele. Ha foglalkozunk vele, ha nem testi módon, testiesen gondolkodunk az életről, hanem élünk azzal a szellemi belátással, amely hívő embernek adatott, és nem sodródunk az érzelmek néha áradásában. Az agynak ez a része állítja be az érzelmi hangszint. Tehát milyen kedi állapotod van? Amikor a mély limbikus rendszer kevésbé aktív, általában pozitív, reményteljesebb lelkiállapot a jellemző ránk. Amikor viszont felhevül, ezt így fogalmazzák meg, felhevül, ugye szokták mondani, hogy bepipultam, felment a pumpa, ugye ezt használjuk, ezt a kifejezést, vagy túlságosan aktív, akkor negatív beállítottság válik, lép előtérbe. A mély limbikus rendszerről, amit mondtam, következőket állapítjuk meg, mint mondtam, a nőknél ez a rész nagyobb. Hogy funkcionálisban ez mit jelent? Talán hogy az érzelmibb beállítottság, az érzelmesség biztos, hogy ez erre befolyással lehet. Na nézzük a limbikus rendszernek a működését. A limbikus rendszer az a szűrő, amelyen keresztül az értelmezzük a nap eseményeit. Hát végig gondoljuk, hogy mi történik velünk, és milyen érzésekkel párosítjuk. Most mondtam nektek egyetlen példát az istentisztelet kezdetén, hogy végig gondold a heteret, és el tudod dönteni, hogy milyen igazsággal párosítod a felismerést, és ez meg fogja határozni a kedély állapotodat, a lelki állapotodat. A szívedben hozol egy döntést, és a szíved döntése meghatározza, hogy fogsz funkcionálni, működni most az Isten tiszteleten. És valljuk meg őszintén, hányszor hozunk jó döntéseket ezeknél a vizsgálatoknál, és hányszor rosszat? Hát melyik irányba akarunk menni? Föltetjük a kérdést. Egyébként, hogy egyértelmű legyen, és nem szeretnék más tollával dicsekedni, egy Daniel G. Amen nevezetű pszichológus könyvéből egy jegyzetet kaptam hosszú évekkel ezelőtt, és most úgy voltam vele, hogy ez nekem be volt tárazva, hogy majd egyszer alkalmas időben előveszem. És még volt egy másik könyv is, ami szintén be volt nekem tárazva ezzel a témával kapcsolatban. Ennek az anyagát hoztam ide elétek, tehát a tudományos része ebből az anyagból van. Nyilvánvalóan nem az én kutatási eredményeim, azt gondolom, ezt egyébként is sejtettétek, és meg is nyugtatlak benneteket, hogy nincs, még ilyen ambícióm sincs. Oké, tehát értelmezik a napesemények. Kutatások szerint, ugye a mély limbikus rendszerről beszélünk, a mély halántéklevenyekkel együtt szerepet játszik mind a pozitív, mind a negatív, erősen érzelmi töltetű emlékek tárolásában. Mit is jelent ez? Azok az események, amelyek erőteljes érzelmi hatással vannak ránk, biokémiai változásokat idéznek elő a sejtjeinkben, és a sejtjeink ezeket az eseményeket eltárolják. És így van az emlékezés. A szívről a Biblia beszél szintén, hogy az emlékek, mint egy, mi attól függően, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, ha felforrósodnak az emlékek, akkor kicsit így lehet gondolni, ezt meg Csilla Lajos bácsitól vettem, ezt megint nem én találtam ki, de nagyon jó gondolatnak tartom, felforrósodnak, és elkezd a gőze föláramlani az ember tudatába. Az emléke gőze. És minél inkább intenzív valaminek az emléke, elevenen érint, valami a szituációba kerül, hogy az emlék megelevenedik, annál erőteljesebben ködösíti el a gondolkodását az embernek. Az ördög kihasználja például a keresztényeknél ezt a típusú gőzt arra, hogy a múltat megszépítse, amiből valaki megtért. Minden keresztény találkozik életének bizonyos szakaszában azzal, hogy az ördög megpróbálja rászedni, hogy azokat, amiket bűnnek ítélt, és igazán sok fájdalmat és sebet élt meg rajtuk keresztül, elkezdi megszépíteni. Eltorzítani az emléket, és az emléket felhasználni arra, hogy ez jó volt. Kiragadni belőle a pozitív, a jó érzés élményeket, amelyeket átéltél, és megfosztani azokat a valóságtartalmuktól. Aztán kihat ez a mély limbikus rendszer arra, hogy milyen indítékaink vannak, és az ösztönökre, az ösztönzésre is, ami cselekvésre indítja az embert, akár szóbeli, verbális, akár gyakorlati, fizikai cselekvésre. Aztán szorosan kapcsolódik a kötődés a társas kapcsolat kialakulásához. Tehát ha valaki rendben van a szívében, hadd fordítsam ide, ha tudományosan fogalmaznak a mély limbikus rendszerében, ha rendben van, egészséges, a kapcsolatokat sokkal eredményesebben képes építeni és megélni. Ha valaki sérült, beteg a szívében, a lelkében, tehát nem Isten szerint való gondolatokkal telik meg, és nem ezekhez kapcsolódó érzések töltik be az életét, akkor bizony kudarca van ítélve a kapcsolatok területén. És így nyilván a boldogtalanság állapota már csak egy karnyújtásnyira van tőle. Mennyire nem mindegy, ugye, hogy milyen gondolatokat tűrünk meg az életünkben. A kötődésről majd mindjárt még egy pár szót szólok. Aztán a limbikus rendszer dolgozza fel a szagokat. A szaglásunk az öt érzékszervünk közül, ezt mindenki föl tudja sorolni, az öt érzékszervünk közül a szaglás egyedüli, ami be van kötve az agyunkba közvetlenül. A látás, a tapintás, az ízlelés, a hallás mind-mind köztes berendezéseken keresztül jut el. Az atyhoz ezt nem tudnám megmondani, hogy ennek nem néztem utána, de ha valakit ennyire érdekel, járjon utána, vagy kérdezze meg a szakembereket. Oké. Okay. Azt tudományosan bizonyították, hogy az alkalmi szex, tehát ami nem egy hűséges párkapcsolatban megért szexualitás, visszafordíthatatlanul pusztítja, rombolja az emberi kötődés képességét. Nyilván mindig, amikor mondok ilyeneket, akkor afölött ott van az Isten kegyelme, és éppen az a csoda, amelyet tud tenni az Isten megbocsátó kegyelme, a Jézus Krisztus helyreállító kegyelme egy emberrel, a tudomány ellenére. És ez a természet feletti. Ezért mondom azt, hogy a tudomány sok mindent föl tud tárni, de a tudományos alapon nem lehet hívő életet élni. Mert a természet feletti, a természetes mechanizmusokon fölül emelkedik, ezért van a szabadításra lehetőség, a gyógyulásra, a helyreállításra lehetőség, és ezért mondhatjuk bátran, hogy aki megtér, aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt, és egy új jön létre, de kérdés az, hogy ez az új, ez teret nyere az életében, a szívében, a személyiségében, a gondolkodásában az embernek, vagy még mindig a régi szerint éli az életét. Ez viszont döntések kérdése, döntések függvénye az életben. Ezt egyébként egy másik kutatási eredményből is olvastam, tehát a kötődés képességét, hogy bizony olyan sérülések, olyan torzulások érik, akik alkalmi szexet élik meg, hogy nem képesek aztán hűséges párkapcsolatban hosszú távon funkcionálni. Aztán a limbikus rendszer még azon belül is különösképpen az agyalapnál található a hipotalmusz, innen olvasom én is, felelős azért, és az a lényege, hogy érzelmi állapotunkat nyugodtság vagy feszültség érzésévé fordítsuk át. Tehát amit érzékelünk, a limbikus rendszer az, látjátok, hogy az érzelmeket fölülvizsgálja, és átbillenti, hogy azok pozitív hatással vannak ránk, vagy negatív hatással vannak ránk. Ez a kutyás dolog, tudjátok, ezt mondtam legutóbb, nem harap a kutya, de tapasztaltam azt, hogy a kutya megharapott. És jön egy érzés. És átfordítom, hogy a félelemnek adok teret, vagy mégis megbízom ebben a jószágban, és megsimogatom a buksiját. És hát, vagy ugye, farkát csóválja, az arra figyeljetek, mert ha a kutya nem csóválja a farkát, akkor ne simogassátok. Ezt javaslom. És akkor ezen egy újabb tapasztalatom van, és sok az a baj, hogy a negatív tapasztalatokat több pozitív tapasztalat tudja felülírni. És minden mélyebben éli át valaki a negatív tapasztalatot, annál mélyebben éget bele a sejtjeibe. És a bizalom éppen ezért épül fel nehezen, mikor valaki csalódott. Mert ezek a pozitív dolgok szépen fölülírják aztán, de vannak döntéseim, megértettem, hogy ezek a döntések jó irányba vitték el az én érzelmi állapotomat, lelki állapotomat, fizikai állapotomat, ezért jobb ezen az úton járni, mint a régin. A keresztény életben ezt nevezzük növekedésnek, lelki érettségnek, amikor az ember megértésekre jut, és elkezd a megértések szerint élni. Mert a megértés önmagában még semmi, pontosan nincs haszna, ha nem igazítom az életemet az Istentől való megértésekhez, és nem válik az Istentől való megértés az én vizsgálatomnak, a szívem vizsgálatának az alapjává. Ezért van az ugye, hogy az ember szívének van egy talapzata, vagy homok, vagy kőszikla. A homok az ingoványos, az emberi szív, ezért mondtuk azt, hogy a lelkisöt önmagában nem ad teljesen világos képet, mert nem üdvözít, mert az Isten ismeretből fakad a hit, a Krisztusban való hit által van üdvösség, és ezért van az, hogy csak a kősziklára épített élet az, ami nem ingoványos, tehát értékálló, és nem mozgó értékrend alapján működik. Tehát akinek a szíve, a szívének talapzata Krisztus, Krisztusban van, annak van lehetősége megtámaszkodni az életben. És hát jól elrugaszkodni egy-egy kihívás közepette, egy-egy döntés esetén stabil alapon van, míg aki homokra, ugye ezt a Jézusi képet hozzuk ide, az a rugaszkodna is el, mindig megsüllyed. Kicsúszik alul a talaj az életében. Aztán szorosan kapcsolódik a prefrontális agykéreghez, és láthatóan egyfajta kapcsoló állomásként funkcionál az érzelmi alapon történő működés, valamint az agykéreg használatán alapuló észszerű gondolkodás és probléma megoldás között. Most ez az ábra itt pontosan ezt mutatja, tehát hogy a limbikus rendszer ugye az érzelmi és a gondolkodási területet szétválasztja, helyesen kezel, oda utalja, ahova kell az információt. Talán ennyi ebben lényeges. A gondolatok valóságosak, és ez tudományosan bizonyított tény. Nagyon durva, de talán jobb, ha olvasom, ez egy pontosabb lesz. Tudtad, hogy minden gondolat, ami benned támad, elektromos jelzéseket küld szét az agyadban? Minden gondolat, ami támad benned, az mérhető elektromos jelzésekkel áraszt ki az agyadban. A Biblia régóta mondja, hogy az ember beszéde kárt okozhat a másikban, mert gondolatokat generálhat, vagy építheti azt, mert gondolatokat generálhat. Régóta beszél a Biblia szándékról, ugye a motivációról, és régóta olvassuk a názáreti Jézus tanításában, hogy nem az a bűn, hogy megcselekszed, hanem hogy gondolsz rá. Mert az Isten alkotott nyilvánvalóan ilyen mélységében Jézus nem limbikus rendszerezhette le ezt a dolgot ott és akkor a zsidóknak. Azóta rájöttek a tudósok, hogy hát végül is, amit a názáreti Jézus Krisztus ott néhány mondatban mondott, arról most írtak egy könyvtárnyi könyvet már, és egy csomó doktori disszertációt született ebben a témában, hogy Jézus mondott 3 mondatot. És rájövünk, hogy hoppá, ez tényleg így van, a Biblia igaz. És attól függetlenül, hogy tudunk-e tudományos alapon magyarázni ilyen dolgokat, attól függetlenül ez működik 2000 év óta. És bizonyos fokú belátást adott a Szentlélek a szenteknek, ezek által az igék által a működésével az embernek, mint teremtett lénynek. A gondolatok tényleges fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A gondolatok tényleges fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Annyira durva, ha ebbe belegondoltok, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen gondolatokat törjük meg az elménkbe. Mondok valamit, éres sérelem. És megtűröd a gondolatod a fejedben, hogy sértett vagy. Megsértődsz a férjedre. Vagy a feleségedre. Vagy a gyerekedre, vagy a tanárodra. Megsértődsz. És akkor elkezded a gondolatot magadba megtűrni, hogy ő megsértett. Ilyen meg olyan. És állandósul ez az gondolat benned. Lehet, hogy nem szövött tovább, csak benned van. Megtűröd ezt a gondolatot, és hozzákapcsoló negatív érzelmet. És elkezdi ez a gondolat formálni a te lelkedet. A közérzetedet. Elkezdi megváltoztatni a másikhoz való viszonyodat. A kisugárzásodat megváltoztatja. Aztán meg fogja változtatni a beszédet, hogy viselkedsz, a reakcióidat megváltoztatja másikkal. Pusztán egy gondolat. És milyen jó lenne, ha kellően okosak lennénk, és már az elején, vagy legalább idejekorán azt mondanánk, hogy hoppá, ez a gondolat nem lehet az Úrtól való, mert ez pusztít. Ez nem felel meg az igaz, jó hírű, dicséretes, nemes, igaz, tiszta Filippi 4:8-as szűrőnek. Tehát rombolni fog, bocsánat, nem csak a másikat rombolja, hanem engem, magamat rombolja. És elkezd megváltozni az ember közérzete. Majd, ha sokáig megtűr egy rossz gondolatot, a fizikai állapota is kezd megváltozni, és romlani kezd. De én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködjenek. Azért jöttem, mondja Jézus, hogy akik a sátán csapdájában vergődtek, azokat én megszabadítsam. Akik a haláltól való félelem miatt, és majd a félelemmel rá fogok térni, félelem miatt rabok voltak, azokat megszabadítsam. Tehát valóságos a gondolatok jelentős hatást fejtenek ki a test minden egyes sejtjére. A gondolatok hatással vannak a sejtjeinkre. Nagyon durva. Ha az agyadat sok negatív gondolat terheli, az kihat a mély limbikus rendszeredre, és a mély limbikus problémákat idéz elő, ilyen, mint az ingellékenység, a hangulatingadozás, a depresszió, stb. Ha megtanulod, hogy gondolataidat elnőzés alatt tartsd, és pozitív irányba, azaz Isten igéje szerinti irányba tereld, ez az egyik leghatékonyabb módszer arra, hogy jobban érezd magad. Valahányszor támad egy jó, boldog, reményteljes vagy kedves gondolatod, az agyad olyan vegyi anyagokat bocsát ki, amelyektől a tested jobban érzi magát. És amelyek lehűtik a mély limbikus rendszeredet. Mert ugye, ha felhevül, begőzöl, az káros, ha lehűl, normál állapotba kerül, akkor az meg jó neked. Tehát a mély limbikus rendszered, ha normál állapotban, az jó neked. Hűzd le magad, szokták mondani, ugye. Tudományos megfogalmazás nyilvánvalóan ez a hűzd le magad, meg a begőzöl is. De értjük. Valahányszor támad egy jó gondolatot, tehát igen. A gondolatok óriási erővel bírnak. Képesek elérni, hogy az elméd vagy a tested jól, vagy éppen rosszul érezze magát. A tested minden sejtjére kihatással van minden gondolatod. Ez nagyon durva. Sokan megbetegítik magukat. Azáltal, hogy állandóan rágódnak valamin. És nem képesek megragadni az életben azokat a jó dolgokat. Eszembe jutott, mikor régére hirdetésre készültem, aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, azaz ez a gyakorlata, annak mutatom meg Isten szabadítását. Olvassuk ezeket az igéket, és ezek most ettől függetlenül igazak. Csak talán egy kicsit ezekkel a képszerű megjelenítésekkel, tudományos eredményekkel, és talán hát jobban elhisszük, hogy a 2000 éves íratok, vagy a több ezer éves íratok ószövetséget tekintve is, nem elavultak, hanem nagyon is modernek. Mert mi aztán 6,5 ezer éve sokat nem változtunk egyébként a bűneset óta. A negatív gondolatok olyanok a szervezet számára, mint a méreg. A negatív gondolatok megmérgezik a mély limbikus rendszeredet, az elmédet és a testedet, azaz megfertőzik a szívedet. No, akkor menjünk tovább. Néhány támpont ahhoz, hogy hogyan lehet az ember szíve egészséges. Először is ismerd fel, hogy a gondolataid valóságosak, igazak-e, amit gondolsz. Mert többször gondolom butaságot. Feltételezünk dolgokat. Majd erre vissza fogok térni. Még. Amik nem is felelnek meg a valóságnak. Valakinek van egy anyajegye, meglátja a tükörben, rákos vagyok. Biztos, hogy rákos vagy? És képes az ember belelovalni magát egy ilyen gondolatba, és az aztán még lehet betegé is teszi magát, érted? Más nem pszichésen. Csak egyetlen egy ilyen apró mozzanat az életből, amely bárkivel előfordulhat. Valóságosak és valódi hatást gyakorolnak arra, hogyan érzed magad, és hogyan viselkedsz? Tehát egy szelekció. Aztán figyeld meg, milyen hatással vannak a testedre a negatív Isten igéjétől idegen gondolatok. Mindig a pozitív meg a negatív Isten igéje szerint való, a pozitív Isten igéjétől ellentétes a negatív. Ugye nyilván a világi tudomány ezt így nem szűri. A világi tudomány alapvetően éppen ezért a talapzatát tekintve homok, mert nincs szilárd értékmérője, ami alapján világosan meg lehet mondani, milyen jó és milyen rossz, de nekünk van. De most egy világi embernek mondod, hogy csinálj jót, ami nekem jó. Ez csak ennyi. Holott a hívő ember tudja, hogy nem feltétlen az a jó, ami nekem jó. És nem feltétlen az a jó, ami jó érzéseket támaszt bennem. Sokszor a fájdalom a legjobb érzés, amely előre viszi az embert. Ez beismer az embernek a hibáját, és bocsánat kérni, az nem mindig kellemes érzés. Mégis gyógyít. Mert valódi és igaz gondolat. És felismerés. Aztán figyeld meg, hogy milyen hatása van a testedre a pozitív, Isten igéje szerinti gondolatok. Ez egy megfigyelés. Nézd meg, és eldöntöd, hogy melyik irányba akarsz menni az életbe. Melyiket akarod, melyik gondolatot akarod a magadénak tudni. És melyik gondolatnak akarod átadni a szívedet. Nem fog sikerülni. Lúzer vagyok. Megsegít az Úr. Megteszem, ami rajtam áll. Isten kezébe teszem. Más érzelmek számaznak belőle. Gondolj tehát a rossz gondolatokra úgy, mint a méregre. Figyeld meg, hogyan reagál a tested minden egyes gondolatra. Légy tisztában azzal, hogy az automatikus gondolataid nem mindig mondanak igazat. Tehát ami föltámad bennünk egy gondolat, jön valahonnan, az nem biztos, hogy az igazsága megegyezik. Hányszor volt az, hogy valakiről volt egy gondolatom, és az nem bizonyult igaznak, és betettem őt egy skatujába. Az egyik legpusztítóbb dolog az ember lelkére, szívére, a skatuja. Amikor embereket behelyezek skatujákba, Isten behelyezem skatujába, vallásosság maga ezért rendkívül pusztító dolog, mert dobozokban gondolkodik. Az Isten tisztelt dobozai megvannak, az emberekre alkotott dobozai megvannak, az Istenről alkotott doboza megvan, és sorolhatnám, és ez egy borzasztó, fárasztó lelkület, lelkiállapot. Ez nehéz csinálni, azért van, hogy nagyon rövid Isten tisztelt, ebből elég. És az emberek minél hamarabb menni akarnak onnan el, mert fárasztja az ember lelkét. Igen, beszélj vissza, hogy mondj ellent az automatikus negatív gondolatoknak. Ezt a jegyzetünk ez egy vörös hangja. Egyik legveszedelmesebb, mert nagyon fájdalmas a csípése. És az automatikus negatív gondolatokat hangyáknak nevezte a jegyzet, és 9 darab ilyen hangyát ír le, most mindjárt fogok mondani. Én azt szeretném, nem lennél hangyás. No, nézzük ezt a 9 hangyát, amit ki kell írtani az életünkből. Az első hangya a mindig és a soha gondolkodás. Te mindig ilyen vagy. Mindig ez történik. Soha nem lesz előled semmi. Soha nem fog szeretni senki. Nekem soha nem fog sikerülni. Ha akarsz magadnak kárt okozni, akkor tűrd meg az életedben, ezt egyébként azt mondta valaki, és megint csak tudományos alapon, hogy például mindig és soha a szavak pusztítják a sejteket. És most már látjuk, hogy tényleg igen. De ezek a gondolatok tényleg így van. Elküldenek bizonyos elektromos jeleket a sejteknek, és hatása vannak a sejteinkre. Azaz, kárt okozol saját magadnak, amikor ilyen butaságot beszélsz. Aztán a következő hangja, ez az automatikus negatív gondolat, a negatívumokra történő összpontosítás. Azt mondja, ez egy vörös hangja. Amikor történik valami, és te egyből a negatívat ragadod meg. Van egy siker, nem örülök neki, mert ki tudja. Még csalódhatok. És akkor kész, érted? Lenne valami kis örömre oka az életben, és megfojtja ez a buta gondolat, hogy nem merjek örülni, mert jaj, csak visszafogottam, mert még baj lesz belőle. Aztán a szintén vörös hangja a jóslás. Miért? Mert olyan gondolatokat épít be az elmédbe, ami az ördögtől van. És egy jövőképet tesz be az elmédbe. Ez a gondolat, ugye a jóslás, a jövendőlés, az ördögi dolog, tehát a okkultizmushoz kapcsolódó jövendőlés, a jóslásról beszélünk, ami szintén pusztítja az életedet, mert meg fogja határozni a várakozásod, a reménységedet, és bizonyos dolgokkal kapcsolatos érzelmeidet is. Ugyanez a gondolatolvasás okkult dimenzió, amikor valaki belát a fejedbe, és bizonyos dolgokat feltár, hogy mire gondolsz, ugye ez az okkultizmusnak a területe megint csak. Aztán következő pusztító automatikus negatív gondolat, Az érzésekkel történő gondolkodás, azaz az érzelmei vezetik az embert, és az érzelmei határozzák meg, hogy mit tart jónak és rossznak. Na most ez egy társadalmi jelenség. Ez a carpe diem, éj a mának, azaz az a jó, ami nekem jó érzést támaszt. Önpusztító, tehát egyszerűen önpusztító életmód. Tudományosan bizonyítottan az. Ezért hajtja az ördög bele az embereket ebbe. Mert azért jött, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson. Aztán a bűnbakkeresés. A másik a hibás. Én azért érzem magam így, mert ő mondta. Isten tisztelete is lehet úgy jönni, hogy azért jössz, mert valakit meg meg akarsz felelni. Szolgálni is lehet úgy, hogy abszolút rossz gondolkodás van mögötte, Istennek akarsz megfelelni. Vagy azt gondolod, hogy akkor, ha jó keresztények, akkor ezt kell csinálni. Nem pedig szív szerint, hálából teszed. És hát ezért az emberek nem azért fáradnak bele a szolgálatba, mert az Isten nem áldja meg őket, hanem több esetben rossz gondolat párosul hozzá. A motiváció rossz az életükben. És nem azt mondják, Uram, a fiadat adtad értem, a legkevesebb, amit tehetek. Hogy a te dicsőséged élem az életemet. És gondoljatok bele, milyen felszabadító dolog, amikor ez a gondolat kicserélődik az emberben, és a szívének talapzata Krisztusban megnyugszik, és helyre áll benne az értékrend. Hogy Uram, én azért jövök Isten tiszteletre, mert szeretlek téged, és vágyom látni a testvéreimet, és vágylak téged dicsőíteni. És azért szolgálok téged, Uram, mert ennek van egyedül értelme az egész életben. Tehát az összes többi elmúlik, de egyedül az, amit te értet teszek, az megmarad örökké, az vissza a mennyországba. És én hálás vagyok, Uram, hogy tehetem. És sok buta gondolatot ki lehet ütni az Isten szerint jó gondolatokkal, és megváltozik az embernek a teljesítő képessége, a lelki ereje, és a fizikai ereje is megváltozik. Sokan azért fáradnak el dolgokba, mert rosszul gondolkodnak. A címkézés, ugye ez a dobozok, erről már beszéltünk. A személyeskedés tiltott dolog, amikor valakit egy cselekedetével azonosítok. Te ilyen vagy. Ez a fajta személyeskedő. Nem pedig a problémára és annak megoldására való koncentrálás. Tehát nem azonosítom a tettel a szemét, hanem arra koncentrálok, hogy van egy sérelem vagy kár, hogy tegyük rendbe, oldjuk meg. Köztünk van valami, ezzel foglalkozunk, ne egymással foglalkozunk. Hogy tudnánk ezt megoldani? És a személyeskedés borzasztó káros, mert nem oldódik meg a problémát, csak göngyölítjük. Magunk erőt görgetjük, görgetjük, és ugye, mint a hógolyó egyre nagyobb labdává duzzad. Aztán a vádaskodás, szintén vörös hangja, amikor a vádaskodás azért veszélyes, mert az ember a személyes felelősségét ilyenkor nem tudja levonni. Márpedig én nem tudok olyan konfliktusról, amelyben ne lenne mindkét félnek valamilyen mértékű szerepe. Ilyen nincs. Nincs. Valamilyen mértékben, nem feltétlenül ugyanolyan arányban természetesen, a konfliktusban van másik fél is. Az, hogy az én szerepem ebben pozitív vagy negatív, vagy alapot adtam, vagy nem adtam alapot, de kiinduló pontja mindenképpen volt. És ezt mérlegelni kell. És itt van a felolvasott ige szakasz, ez a olyan képet hoztam, ami már kisugázik ez az agy. Milyen elektronos jelzései vannak, nyilvánvalóan mérhető is a gondolatok. A Filippi 4.8-ban olvastuk, nem baj, hangzik ismét. Egyébként pedig testvérem, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, valami nemes és dicséretes. Azt vegyétek figyelembe, vagy úgy is fordíthatnánk, hogy ezeken időzzenek a gondolataitok. Tehát ezeket forgassátok magatokban. És akkor néhány igevers, ami segít megvizsgálni a gondolatainkat és jó irányba terelni azokat. Isten lelke tisztában van azzal, hogy a pozitív gondolatok életet hoznak számunkra, míg a negatív gondolatok pusztítanak. Isten szelleme tudja, ismeri, hogy hogyan működsz és működünk, tudja, hogy a pozitív, Isten szerint való gondolatok lehűtik a limbikus rendszerét az embernek, és megváltozik a kedély állapota, lelki állapota, hozzáállása is. És erre vonatkozóan ad az Isten igéje tanácsot is nekünk. Az egyik ilyen tanács a példabeszél 17-27, a tudós ember takarékoskodik a beszédével, de nem hivalkodik. És aki értelmes, az higgadt lelkű. Miért? Mert a tudós ember az azt jelenti, akinek benne van bölcsesség, nem feltétlenül nagy tudású, de bölcsesség van benne. Azt tudja, hogy nem feltétlenül tudok mindent azonnal helyesen megítélni. Ezért mondja Pál apostol, amikor az intésről beszél, nincs teljes ismerettel. És az ismeret nem csak arról szól, hogy a Bibliát ismeri, hanem a helyzetet is. És nem lehet inteni valakit, amíg nem beszélgettünk el vele. Tehát nem ismerjük meg a hátterét a dolgainak. Tehát mindenképpen esélyt kell adnunk a másiknak, hogy elmondja, hogy figyelj, de ezt én így éltem meg, vagy így gondolom, vagy ez volt az életkörülményem, élethelyzetem. Tehát higgadtan, nem rárontva a másikra. Ha valamelyikünk elkövetesz, hogy bár ki nem, tanuljunk belőle. Kérjünk bocsánatot, tegyük helyre a dolgokat, és kérjük az Urat, hogy ez a higgadság legyen ránk jellemző, ez még honnan jön? Egy gondolkodásbeli változásból. Tehát Isten szerint van a módon kezdek gondolkodni, mérlegelni, értékelni. Ahogy mondtam, a negatív gondolatok felfűtik a mély limbikus rendszert, és érzelmi zaklatottságot, sőt, még testi tüneteket is okoznak. Például beszélek 15-18, az indulatos ember viszájcít. A türelmes pedig lecsendesíti a pelpatvart, a vitát. Hogy is van a türelemmel még a királyt is meg lehet győzni? Vagy így van, azt hiszem. Példabeszélek szintén. Aztán példabeszélek 29-22. A haragos ember viszájcít, az indulatos ember sok bűnt követ el. Tehát az indulatból ugye sok butaságot beszélünk. Oda mondjuk, oda vágjuk. Tehát ahogyan gondolkodunk, az valódi testi reakciókat is eredményez. Példabeszél 12-25, aki aggódik szívében, az leverté lesz. Hatása van a testére, az aggódás, a teljesítő képességére. A jó szó viszont felvirítja, mert a jó szóból gondolatok támadnak benne, és a jó szóból jó gondolatok támadhatnak. Mit akar ez tőlem? Ez a rossz gondolat. A másik meg annyira hálás vagyok, hogy törődsz velem. Köszönöm. Hagyjál már békén, nem látod, mennyi bajom van. Hálás vagyok azért, hogy észrevetted. Ugyanarról két külön gondolat. Igen, tehát hiányol valaki valakit, párosod azzal, hogy mit piszkál engem, szeret engem, mert fontos vagyok neki. Igaz? Ugyanarról két külön gondolat. A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. Példabeszél 15-13. Az örvendező szív megszépíti az arcot. A bánatos szív pedig összetöri a lelket. Aztán 15-30. A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet. A reményteli tekintet, a bizakoló tekintet, úgy jön valaki, sugárzik az arca, nem, minök örül lesz. Ó, de jó, hogy így vagy, aj, jó látni téged. A jó hír felüdíti a testet. Milyen fontosak ugye ima meghaladásokról bizonyságot tenni, Isten csoda dolgairól bizonyságot tenni a gyülekezetben. Mindenkit bátorítok, ha van olyan szintű bizonyságtétel, amely másokra is tartozik, házi csoportban, gyülekezetben, mondja el. A vidám szív a legjobb orvosság, tudományosan bizonyított. A bánatos, azaz összetört lélek pedig a csontokat is kiszárítja. És akkor ez a záró-záró gondolat. Sor. Mert rövidebbre gondoltam, csak addig-addig forgattam, hogy még mindig lett ebből is egy kicsi, és egy külön pont lett belőle. Tehát a záró-záró gondolatok következnek. A 2 Korintus 10-ben a 3. verstől a következőt olvassuk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Küzdünk. Hadakozásunk, azaz küzdelmünk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amely Isten ismeretével szemben emelkedtek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, azaz kivetni, elvetni, amikor teljessége jut a ti engedelmességetek. Ugye? Tanít bennünket a Szentírás arra, hogy a harc a gondolatok szintjén folyik, az elmédért folyik. Hogy hogyan gondolkozol. Nyilván, mint vizsgáltuk, ez nem elmebeli kérdés, hanem szívbeli kérdés, ugye? Sokkal mélyebb és részletesebb történetről van szó, amikor a szívről beszélünk, mint az elméről, de ezt már megbeszéltük, és már ennek az ismeretnek az alapján mondom, amit mondok. Csak senki félre ne értse. Kétféle érzelem létezik, írják a hozzáértők. Ki tudja, melyik az a kétféle? Én előnyben vagyok, mert én olvastam. Nagyon jó, szakképzett szakaltott. A szeretet és a félelem. És azt mondják hozzáértők, hogy minden egyéb érzelem ebből a kettőből származik. Ebből a kettőből következik. Tehát a szeretet és a félelem. Döbbenetes, hogy ha belegondoltuk, hogy nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem a szeretet erő és józanság szellemét, ugye? A szeretet ahhoz erő, és megint látjátok, hogy a gondolkodásunknak kell a józanság, hogy ki tudjuk válogatni, hogy milyen forrása van annak a gondolatnak, és hova vezet. Tehát döbbenetes, hogy az Isten igéje egyébként felvértezi az azt komolyan vevő hívő embert, aki nem vasárnapi módon közelik az Istenhez, hanem úgy gondolkodik az Isten és az Isten beszédéről, hogy az életem minden napját meghatározó. Hogy hogyan visszanyúlok az Isten beszédéhez. És milyen durva, hogy a leginkább ettől akar megfosztani bennünket, hívő embereket az ördög, és a saját bölcstelen életvezetésünk, el akar szakítani bennünket a hétköznapokban az Istentől. Az ő beszédétől, a Szent Szellemtől. Azt akar elérni, ne a Szent Szellem és az ige befolyás alatt legyünk, hanem a testünk, az érzelmeink, a külső impulzusok hatás alatt. Így van? Erős támadások alatt vannak a keresztények, és ezért van az, hogy végül is sokan belesodorulnak abba, hogy vasárnap szedik össze magukat. És még vasárnap úgy, hogy megszentelik a Úr napját, és nem töltenek időt kefteléseikkel, hanem a szívüket az ige felé, meg az Úr felé fordítják, imádkoznak, meg igét olvasnak. Mert hétköznap az emberből ugye kimossa az összes igét. Legalábbis mindent nem tudja azért, megnyugtatlak, de olyan mértékben le tudom amortizálni bennünket a hétköznapoknak a rossz, bőstelen vezetése, hogy az borzalmas. Így van? És akkor persze, hogy nehéz összekaparni magunkat, értitek, másfél órára, meg még el is fárasztja az embert, és néhányan már azt még nem is jön gyülekezetben, mert már olyan rosszul érzem magam, és az ördög megint lépett náluk egyet. Megint nem a bölcs gondolatok, hanem a gonosznak a pusztító gondolatai nyernek teret az életében, és jönnek tovább göngyöldik a rossz érzés, a pusztító érzés. És ebből származik az, hogy az ember szíve, lelke megbetegszik. És már nem igazán az a békesség, az erő, az a fajta öröm, amit Isten tud adni, nincs meg, ezért elkezdi pótolni az életében az örömöt világi vágya kielégítésével. Így lesz wellness kereszténység az arra szentelt tanítvány kereszténységből. A világi sikerek válnak mértékadóvá az ember szíve szellemében a megváltás csodája helyett. Tehát félelem, szeretet és félelem. A kettőből származik az összes többi érzés. A szeretetből származik a bizalom, az öröm, békesség, elégedettség, türelem, kedvesség, finomság. Ez a kedves, finom tapintatosság. Míg a félelemből a keserűség, a harag, a gyűlölet, a düh, aggódás, bűntudat, szégyen, alkalmatlanságérzet, depresszió, zavarodottság. Ugye a szeretetből azért fakadnak jó dolgok, mert a szeretet alapvetően nem vár semmit. A szeretet adni kész. A szeretet egyben bízik, ha Isten szerint jár, Isten te jutalmat kap. A félelemből pedig azért származik a düh, mert félek, hogy valami kárt szenvedek. Én rólam van szó. Nem lesz igaza. Mi lesz, ha most engedek? Oh! És akkor jön egyre mélyebben a félelemből származó többi negatív érzés. Ezért bátorítok mindenkit, hogy a Szent Szellemmel töltekezzünk be, aki a szeretet, az erő és a józanság behozója a szívünkbe, szellemünkbe, életünkbe. Az Istentől való értékek behozója az életünkben. Mindkettő, a szeretet és a félelem is hatással van a testünkre. A szeretet épít, a félelem pedig rombol. A gondolatokat, érzelmeket nem elnyomni kell, hanem legjobb szembenézni azokkal, és az ige mérlegére téve szelektálni őket. Tehát nem az a megoldás, hogy elnyomni, nincs ilyen érzésem. Hívők, nem érezhetek így. Hát de így érzek, és hívő vagyok. Hát akkor ilyen érzésem mégiscsak van. Hogy gondolkodod, hogy hívő így? Mondja neked az ördög. Hát így gondolkodok, ez a baj. De nem akarok így gondolkodni. Mert látom, hogy ez nem jó. Megint rendkívül veszélyes dolog. Nem tudom, csináltatok már olyat, hogy valamilyen erjedésben lévő anyagot bezártatok palackba? Széjjel veti. Tehát emlékszem rá, legénykoromban a albérletem mellett a szomszédban cefrét tároltak ilyen, ez a vas csattal lezárt műanyag hordókban. És akkor éjszaka arra ébredtem, hogy egy csattanás. Azt hittem, hogy a utcán átkint a kis polszkim, az árok szén, belezuhant az árokba az autó, érted? Mindenki papucsban néztem, hogy a kocsi ez megvan, hogy nem esett be az árokba, és egyszerűen nem tudtam, hogy mi történt. Majd reggel, mikor fölkeltünk, ugye följött a nap, lehetett látni, hogy a cefrés hordó a szomszédba a kerítés mellett széjjel robbant, és minden tiszta cefre folyt, és a kerítésen a cefre, a fű, minden tiszta cefre lett. Miért? Mert nem bírta bent tartani az edény, széjjel vetette a leggyengébb ponton. Miért mondom ezt? Ugyanezt történik azokkal, akik elnyomják az érzelmeiket. A legváratlanabb helyzetben tör ki. És néha, amikor valakivel találkozik, kitör belőle valami, nem is neked szól több esetben, hanem már halmozódott benne régóta. Csak nem kezelte helyesen, hanem azt gondolta, az a jó hívő ember, aki elnyomja az érzéseit. Nem pedig szelektálja, helyén kezeli, vagy ha rossz érzelmi reakció jelentkezik, akkor bocsánatot kér, és helyre teszi a dolgot. Nem próbálja meg nem történté tenni. Tehát szelektálom, kidobom, ami káros, és engedem megfogadni, ami jó a gondolatokból. Ugye rabul ejtünk minden gondolatot, a Krisztus jelent engedelmességre olvastuk a 2. Korintusban, 10. fejezetben. Az érzelmek elfolytása, a gondolatok figyelmen kívül hagyása betegé tesznek, az elfolytott érzelmek előbb-utóbb felszínre törnek, ráadásul a legváratlanabb helyzetben, és erőteljes módon nem tudott uralkodni magán, mondják erre. Olyan ez, mint amikor a lezárt palackot szétveszít a benne erjedő must. Az Isten igén kívül nincs semmi, ami ennek a szelekciónak objektív alapot adhatna, mármint a jó és a rossz szétválasztásának. Szavaink a gondolatokból fakadnak, és az általunk meghozott döntések eredménye. Tehát, hogy milyen gondolat válik szóvá, az attól függ, hogy milyen döntést hozok. A limbikus rendszer működik, szétválasztom érzelmet, gondolatot, a szellemem, szívem vizsgálja az igét, és akkor azt mondom, hogy ez helyes. Ezt kimondom. Ezért szavainkért számon fognak bennünket kérni. Tehát ezért van az, hogy Isten azt mondja, minden feleslegesen kimondott szó, hogy számoltanunk Istennek, mert minden kimondott szó már egy döntésnek az eredménye. Az ember így működik. Mindenki hoz döntést, hogy mit mondok ki a számmal. Ezért felelek érte. Durva, nem? De ezért van az, Jakab azt mondja, hogy a nyelvet senki nem tudja megszelídíteni, csak az Isten. Csak az Isten. A Szentlélekre van szükségünk. Amikor nem őszintén beszélünk, azaz nem a valóságot a gondolatainkkal megegyezőt mondjuk, az szintén romboló hatással van a testünkre. A sejteket is pusztítja. Tehát amikor hazudunk, tehát hazugságot mondunk. Jobb nem mondani semmit, mint hazudni. Olyan biokémiai reakciókat vált ki bennünk, ami hatással van az egészségünkre is. Tehát amikor nem a valóságot mondjuk. A szavaimban erő van, és befolyásolják a körülöttünk lévő világot és életkörülményeinket. A szavainkkal légkört teremtünk, mely aztán hatással lesz az életünkre és a kapcsolatainkra is, és akkor. Végül, de nem utolsó sorban, a Péter apostol leveléből, olvasom a 8. verstől, 2 verset láttok ebből a szakaszból kivetítve, és ezzel fogom zárni. Végül pedig legyetek mindnyáján egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessétek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja a nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Tehát hozzon jó döntést, mielőtt beszél. Óvja. Uralja. Forduljon el a gonosztól, ugye erről beszéltünk hosszabban. Na most nem állok meg. Jó. Igen. Forduljon a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szennek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szelídem, és tisztelettudóan jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halála adatott tesz szerint, de megelevenítetett a Szentlélek szerint. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.